Magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte. Olvasható a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A helyzetfelmérés még tart, de az már most biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A Fruit Web a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Újra kell gondolni a támogatásokat és az ültetvénytelepítések engedélyezését, hogy legalább a versenyképes termelők megmaradhassanak. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához, emellett online ágazati kérdőívet tettek közzé a gyümölcstermesztők számára. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A mandátumvizsgálat és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul majd az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Titkos szavazással megválasztják az országgyűlés elnökét, nyílt szavazással az alelnökeit és jegyzőit is. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg szintén ezen a napon az új kormányfőt, aki a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. A képviselők hozzájárulhatnak, hogy az országgyűlés a házszabálytól eltérve tárgyalja a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot, valamint az orosz-ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséhez szükséges javaslatcsomagot. A parlament dönt a bizottságok létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról is. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. A lakásépítések száma 4,3%-kal, a lakásépítési kedv pedig a kiadott engedélyek alapján 64%-kal nőtt idén az első negyed évben, ezáltal gyorsuló pályára állhatnak 2026-ban a lakásépítések, ami hozzájárulhat a gazdaság élénküléséhez is, közölték elemzők az MTI-vel, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. A KSH szerdán tette közzé, hogy az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal, csaknem 9300-ra nőtt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az MTI-nek eljuttatott kommentárjában ismertette, túl lehetnek a mélyponton a lakásépítések, és az építési kedv is egyértelműen növekedésnek indult, hiszen éves összevetésben 3400-ról 15 000 fölé nőtt az új építésű lakások és házak kínálata. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője kommentárjában többek között arról írt, a fővárosban harmadával több engedélyt adtak ki, mint egy évvel ezelőtt, ezek elsősorban a nagyobb projektekhez kapcsolódnak. A megyei jogú városokban és a községekben pedig csaknem duplájára emelkedett az új építési engedélyek száma. Most először rendezik a Hortobágyon a Gyapjó Fesztivált. A rendezvény 2013-ban indult civil kezdeményezésként. Bresztyenszki Zsuzsanna fonószövő kézműves az ötletgazdája. A cél minden évben a gyapjú kézi feldolgozásának ismertetése, illetve mint hazai nyersanyag népszerűsítése. A fesztivál a 2018-as rendezést követő Covid világjárvány miatt szünetelt, és megfelelő helyszín és segítség hiányában alvó állapotban várta a megújulást, mely a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának köszönhetően éled újjá, idén május 8-án és 9-én. Danyi Zoltánt, a Nemzeti Park igazgatóság szakmai tanácsadóját hallják.
Ennek a jó ágazatnak van egy nagy problémája. Mára már csak a hús maradt szinte meg, a gazdálkodók főleg ebből tudnak profitálni, és úgy gondoltuk, hogy ezen úgy lehet segíteni, hogyha meghívunk olyan embereket, vállalkozókat, szaktekintélyeket, akik ezt a témát űzik, és ezeket a jó példákat egy szakmai fórum konferencia formájában tárjuk az érdeklődők előtt. Erre a rendezvényre pénteken, május 8-án fog sor kerülni. Van egy másik nap a nagy közönség számára, a családoknak, a juhász közösségnek, a gyapjú közösségnek. A gyapjúsok, a hobbisok szőnek, nemezelnek, esetleg tűnemezelnek, vagy még a régi módszerek közül rokkával, kézikártolóval dolgoznak, lehet foglalkozásokon részt venni, gyerekeknek lesznek bábelőadások, táncos zenés programelemek, kézi birkanyírási bemutató egész nap, lesz pásztorkutya terelési bemutató és pásztorkutya fajta bemutató. Ez a Nemzeti Park törzs racka tenyészetéből fogunk oda vinni juhokat, akiket a jelen kezdő pásztorok és kutyáik fognak a megfelelő pályán végigvinni. Lőcsös szekeret fognak összerakni ott. Van arra is lehetőség, hogy megnézzük azt, hogy hogyan épül egy klasszikus nomád jurta. Sőt, egy lóvontatta henger segítségével hagyományos módon ennek a nemez oldalfalú jurtának az egyik lemez elemét el is fogjuk készíteni.
Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. A 2025-ös felmérés célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. Az adatok szerint még a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké csak nem 3 óra. Ez a különbség részben annak is tulajdonítható, hogy az alacsonyabb státuszú csoportok számára a telefon gyakran az egyedüli digitális eszköz a munkában, a kommunikációban és a szórakozásban. A kutatás szerint a társadalmi státusz csökkenésével a telefonhasználat fókusza a szórakozás és a közösségi média irányába tolódik el. Mint fogalmaztak, a játékhasználat is markánsan státuszhierarchikus. A magas státuszú csoportokban 10-11%, míg a szakmunkásoknál és a szakképzetlen munkásoknál eléri a 15-18%-ot is. A kutatás összességében több közvetett bizonyítékkal is szolgált a digitális egyenlőtlenségek elmélethez. Azok, akik eleve több erőforrással rendelkeznek, az online tér előnyeit is hatékonyabban tudják kiaknázni, ezáltal a digitális előnyök tovább erősíthetik a társadalmi egyenlőtlenségeket, áll a felmérést összefoglaló közleményben.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották.
Isten hozott, és csak a jók jöhetnek el. Ülj hát közel, a szeretet éltet átölel, s ki a csillagok közt él, mind aki rég oda költözött. Most visszatér, s leül a tűz mögött, sok szív mélyén. Ott ég ez a tűz, egy kör közepén, egy dal, s te újra mellém ülsz, s lobog a tábor tűz, szél beleparolt. Egy dal, és újra köztünk élsz, ma új volt ezen én. A tábor tűz, a szél belekarol. Szól egy dal, és a lelkünk összeér, a gyönyörű tűzfénynél, napszínű a hold. Súgd meg nekem, tudod, így ígérted rég, a nagy titkokat, amit egy kisgyerek nem ér. Hiszen annyi minden volt, amire nem jutott idő. Pár pillanat, most hogy legyen múlt, jelen, jövő. Sok szív mélyén. Ott ég ez a tűz, egy kör közepén. Egy dal, s te újra mellém ülsz, és lobog a tábor. És újra köztünk élsz, ma új volt ezen élsz, úgy van, ahogy rég volt. Egy dal, s te újra mellém ülsz, és lobog a tábor tűz, a szél belekarolt. Szól egy dal, és a lelkünk összeér, a gyönyörű tűzfénynél.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Május 7-e csütörtök van, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Hallgassák meg kínálatunkat 7 óráig. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy néhány héttel ezelőtt egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie szülőfalujában Sós Zsolt református lelkésznek. De vajon hogy élte meg ezt a szolgálatot a kárpátaljai lelki pásztor? Erről is kérdezzük 7 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, maradjanak velünk.
Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. What's your impossible? Your, I need a miracle. What's got you barely hanging by a single thread? What looks so hopeless now? What weighs down your heart with doubt? You beg for a breakthrough, but no sign of breakthrough yet. When you've cried and you've cried till your tears run dry, the answer won't come and you don't know why. And you wonder if you can bow your head even one more time. Don't stop! Saves those who are crushed in spirit. The Alpha and Omega knows how your story ends. When you've cried and you've cried till your tears run dry, the answer won't come and you don't know why. And you wonder if you can bow your head even one more time. Stop praying for the miracle. Hallelujah, hallelujah, and amen. Don't stop praying that addictions end. Don't stop praying for deliverance. Hallelujah, hallelujah, and amen. Oh, don't stop praying for the sickness healed. Don't stop praying. Csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ezzel az apostoli köszöntéssel és ugyanakkor saját szavaimmal is hadd üdvözöljelek benneteket, kedves Európa rádiós hallgatók, akik most az áhítat szavaira figyeltek. Dr. Dobos Ágoston, Békés Szent Andrási református lelkész vagyok, és bárcsak látnám az arcotokat, lennék halló távolságban, mert mindig jobban szeretek személyes üzeneteket átadni, de ennek a rádiónak is hálás szolgálója vagyok. Így figyeljünk most együtt Isten igére, a csodálatos lelki táplálékra. Vajon van-e közöttetek olyan, aki tegnap már hallotta azt, hogy két ige szakaszt olvastam az Új Szövetségből, mi lesz akkor mára? Mára az Ószövetségi rendelt ige szakaszunkból fogok felolvasni, hiszen nagyon fontos, hogy Bibliaolvos a kalauzunkban nem csak az Új Szövetséget, hanem az Ószövetséget is olvassuk, mert gyökér nélkül nincs virág. Gyökér nélkül nincs ág és levél, fa. Az Ószövetség vezet bennünket Jézus Krisztushoz, így értjük meg őt igazából. Ebből a hosszabb ószövetségi ige szakaszból olvasom most Mózes 4. könyvének 5. részéből az 5. verstől kezdődő néhány igeverset, a kár jóvá tételéről. Közben figyeljük, hogy vajon ez hogyan vonatkozik a mi életünkre. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Izrael fiainak, hogyha férfi vagy asszony bármilyen vétket követ el egy másik ember ellen, az az Úrral szemben válik hűtlenné, és így adós lesz. Az ilyenek vallják meg vétküket, amelyet elkövettek, térítsék meg adósságukat teljes értékben, és tegyék hozzá még az ötöd részét. Úgy térítsék meg annak, akinek tartoznak vele. De ha nincs annak az embernek örököse, és így nincs kinek megtéríteni az adósságot, akkor az úré, vagyis a papé lesz a megtérítendő adósság az engesztelési koson kívül, amellyel engesztelést végeznek érte. Idáig olvastam most ezt a hosszabb ige szakaszt, ebben a kisebb részletre koncentráljunk. Mindjárt megakadt a figyelmünk ezen a szón, adós. Hát nem tudom, a te életedet mennyire érinti ez, hogy talán te adtál valakinek, és adós volt, és nagy nehezen adta meg csak meg, vagy esetleg a te is adós vagy. De tudjuk, hogy az adósság bizony az emberi életnek része, de kevesen gondolnak arra, hogy nem csak pénzügyi adósság létezik, hanem létezik erkölcsi adósság. Ezt tulajdonképpen a hétköznapi is életben is könnyen átláthatjuk, amikor valaki rosszat tesz a másiknak, és az pedig azt mondja, hogy összevicsorított szájjal, fogakkal, barátom, ezért még megfizetsz. De belegondoltál-e már abba, hogy Istennel szemben is eladósodtunk? Van erkölcsi adósságunk Istennel szemben. A tékozló fiú is felismerte ezt, amikor a disznók vájójánál kigondolta, hogyan is fog bocsánatot kérni, felismerte, és így mondta az apjának, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened. Tehát erről szól az Ószövetség ige szakasz is, hogyha egy másik emberrel szemben vétkezünk, pláne hogyha direktbe az Úr ellen, Istennel szemben válunk adóssá. Hát ezzel nem szoktunk törődni. Pedig, hogyha belegondolunk, akkor félelmetes arra a következtetésre jutni, hogy mi egy iszonyatos adósságot felhalmozunk egy életen keresztül. Ugye egy szalmaszál is, hogyha a fejünkre esik, semmi nem történik, de hogyha már egy szalma bála, vagy egy hatalmas nagy szalma köteg a teherautóról leesik, ott halálos baleset történik. Rándítunk a vállunkon, hát egy kis probléma, egy kis bűn, egy kis félrelépés, egy kis megbántás, mit számít ez? Na de egy életen keresztül, hát ha ezzel mind el kéne számolnunk, halál martaléka lennénk. Istennel szemben eladósodtunk. De milyen csodálatos örömhír hangzik felénk a Bibliából, Jézus Krisztusban Isten oda szegezte a minket terhelő adós levelet a keresztfára. Gondoltál már Jézus Krisztusra, aki a kereszten függött, hogy a téged terhelő adós levél lett ott megsemmisítve? Csak hogy ezt érvényesítsük, nekünk egy dolgot kell csinálni, nem kell aláírni vagy bekódolni, el kell komolyan hinni. Elhiszed-e? Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus helyetted, éretted, miattad halt meg a kereszten? Bátorítson bennünket a Szentlélek, hogy ebben a hitben erősödjünk meg, és utána már egy újfajta adósságot fogunk érezni, és azt mondjuk, Uram, le vagyok kötelezve, életemet hálából neked szentelem. Ezért imádkozzunk. Bocsáss meg, Istenünk, amikor sokszor nem is veszünk tudomást arról, hogy mi mennyiszer megbántottunk téged és embertársainkat, és hogy mennyire eladósodtunk nálad, de mégis hálásak vagyunk, hogy az Úr Jézus Krisztus ezt elrendezte. Drága Szentlélek, ébresz igaz hitet a mi szívünkben, hogy ezt komolyan vegyük, elhiggyük, és ez a boldog tudat átformálja hálás szent életté az életünket. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Listening to the choir sing when I laid down all my pride was the death that saved my life and that's how I know the darkest night still in with the sunrise cause love's got a way of bringing healing to a heart in pain making beauty from the ashes breaking chains one after another putting old lies to shame love's got a way of looking straight into the eyes of hate sisters and brothers, the mountain looks too great, but love's got a way, oh, 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 yeah, 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 love's got a way, oh, 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 the truth of its nature is always give and never take, it flows with that freedom, surrendering itself away. Carves canyons through the stone, tells the rivers to run home, and that's how I know there's a hand in mine walking this long road. Love's got a way of bringing healing to a heartache, making beauty from the ashes, breaking chains one after another, putting old lies to shame. Love's got a way of looking straight into the eyes of hate. Sisters and brothers, the mountain looks too great. Love's got a way. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Love's got a way. Oh, 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 oh. Getting out of the way of love. I'm getting out of the way of love. Oh, I'm letting go and learning to trust you.
Az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszárkata vagyok a hírekkel. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte. Olvasható a Fruit Web Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A helyzetfelmérés még tart, de az már most biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A Fruit Web a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Újra kell gondolni a támogatásokat és az ültetvénytelepítések engedélyezését, hogy legalább a versenyképes termelők megmaradhassanak. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Emellett online ágazati kérdőívet tettek közzé a gyümölcs termesztők számára. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A mandátumvizsgálat és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul majd az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Titkos szavazással megválasztják az országgyűlés elnökét, nyílt szavazással az alelnökeit és jegyzőit is. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg szintén ezen a napon az új kormányfőt, aki a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. A képviselők hozzájárulhatnak, hogy az országgyűlés a házszabálytól eltérve tárgyalja a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot, valamint az orosz-ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséhez szükséges javaslatcsomagot. A parlament dönt a bizottságok létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról is. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Minden harmadik magyar érzi magát anyagilag felkészültnek a várható hosszabb életre, ez némi javulást mutat a tavalyi 30%-hoz képest, ám még mindig elmarad a 2021-ben mért 41%-tól, derül ki az egyik biztosító nemzetközi kutatásából. A felmérés alapján Magyarországon a 18 és 34 év közöttiek körében jelentősen 34-ről 42%-ra nőtt azok aránya, akik felkészültnek érzik magukat a megnövekedett élettartamra, míg a nyugdíjhoz legközelebb álló 50 és 64 év közötti korosztály körében mindössze 27% válaszolt így. A kutatás alapján a magyarok számára elsősorban a nyugodt, stresszmentes évek, a jó egészségi állapot és egészséges életmód fenntartása, a szeretteikkel töltött minőségi idő jelentik a harmonikus időskor alapjait. Hasonlóan fontosnak ítélték meg a pénzügyi stabilitást és pénzügyeik jövőbeli tudatos tervezését.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska macska követ. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az állomás mindig ugyanaz, most elmész, de fejben itt maradsz. Idegen voltál a bőrödben, ami
még vasalva álltak egy bőrönben. A terveid oly sok éjszaka, de most csomagol a szív, megyünk haza. Mint zakatolt bent a képzelet, míg az árnyék boxból béke lett. Ha minden régi sebet megszoksz, beszélhetsz újra önmagadhoz. Mint régi pattás, köszönt a táj, nem fáj a csend, az idő megáll. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska-macska kövek. Haza-haza, igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem, az, aki ma igazából vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. A Dunaparton húsz kardigánt, megdolgoztatjuk a romantikát. Feledésben őrzi a múltunk, a hibáinkból nem tanultunk. A nagyvilágnak megmutattuk, mit összeszedtünk, ma elmulatjuk. Ha túl sokat várnak az álmok rabok, de itt úgy ébredtem, hogy szabad vagyok. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az kocska-macska kövek. Haza-haza, igen, legjobban ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem, az, aki ma igazából vagyok. Haza-haza jövök, épp megtelt a szív. Haza-haza jövök, mindig visszahív. Haza-haza hozom még egy kis darabot, a világból sok-sok pillanatot. Haza-haza jövök, épp megtelt a szív. Haza-haza jövök, mindig visszahív.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Néhány héttel ezelőtt egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie szülőfalujában Sós Zsolt református lelkésznek. De vajon hogy élte meg ezt a szolgálatot a kárpátaljai lelkipásztor, hogyan és miről prédikált, miért foglalta össze az ige hirdetését ukránul is? Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
Először is szeretném indokolni, hogy miért beszélgetünk. A Kárpát Hír nevű hírportálon jött velem szembe egy fotó. Hát a történet is természetesen megrázó volt, de nekem a fotóval volt igazán megrázó. Ennek a következő volt a címe: Szalókán búcsúztatták el Kádas Károly kárpátaljai katonát, aki Szumi megyében hunyt el, és a rövid cikk az Kádas Károly temetéséről szólt, amiben ugyan nincs benne, hogy református szertartás szerint temették el, viszont a fotón látszik a sír mellett, hogy ott áll palástban egy lelkész, és ez a lelkész, ez Sós Zsolt, akivel most beszélgetek, és nagyon köszönöm, hogy egyetlen elvállaltat, hogy erről beszélgessünk, mert ezt nem tartom egy könnyű témának, de majd mondd el te, hogy mennyire nehéz temetésekről beszélni. De én így a közepébe hadd csapjak bele, ő az első olyan katona, akit el kellett temetned, vagy az elmúlt 4 évben már több ilyen sír mellett meg kellett állnod lelkipásztorként?
Nagy szeretettel köszöntelek téged és a hallgatókat is, és válaszolva a kérdésedre, ő az első ebben a formában, ami teljes mértékben egy katonai temetés volt. Ennek más a liturgiája, más a menete, hiszen az állami részről is van egy bizonyos rész, amelyet ők önmaguk által elvégeznek, és aztán jön tulajdonképpen az egyházi rész, mindaz, ami a temetési istentisztelethez hozzátartozik. Tehát ez egy nagyon különleges része a szolgálatnak, egy olyan része, amire éppen azon gondolkodtam, hogy nem is készültünk fel a teológián is. Talán pontosan azért nem, mert senki sem gondolta, hogy ez eljöhet újra. Maga az istentisztelet és a temetési istentiszteletnek a rendje, célja az nem változott ebben a tekintetben, hiszen ugyanazt az evangéliumot hirdetjük, ugyanaz a cél temetési istentiszteleten, mint bármelyik más temetési istentiszteleten, viszont mindaz, ami körbevesz bennünket, a gyászoló közösség, az idegenek, akik eljönnek tiszteletüket tenni, vagy részvétüket nyilvánítani, a családnak az egy egészen más légkört teremtett, amire alapvetően nem lehet felkészülni, hanem úgy van ez, hogy az ember belekerül, és engedi, hogy mindaz, ami körbeveszi, az valamilyen szinten átjárja, de ne sodorja. És itt van egy nagyon nagy kérdés, egy kulcskérdés a szolgálatban, amit én akkor tapasztaltam meg, amikor ez történik, hogy igazából semmi sem változik azon a napon, amikor én szolgálok, már itt a szolgálat tekintetében, nekem újra és újra az a feladatom, hogy a feltámadás evangéliumát hirdessem, a sebeket gyógyítsam Isten drága ígéjével, és ez ugyanolyan hatásosan működik egy ilyen rendkívüli helyzetben, mint bármely más helyzetben.
De ha felidézed azt a pillanatot, amikor jött a hír, egyetlen ha ez elmondható, hogy jött a hír a családtól, a katonasságtól, hogy el kell temetned Kádas Károlyt, mit éreztél ekkor? Azért volt benned valami megrendülés, hogy ez valami más szolgálat, még ha, amit most el is mondtál, hogy ugyanaz, de mégiscsak egy új helyzet, amit lelkészként eddig még nem éltél át.
Persze. Egy helyi előjáró, mi így nevezzük őt, ő értesített, hogy meghalt Kádas Károly. Ez különleges abból a szempontból is, hogy a hely, ahol temettem, és akit temettem, az a szülőfalum tulajdonképpen. Jelenleg ott is szolgálok, nem mint vezető lelkipásztor, hanem helyettesítő lelkipásztor, amik távol van betegség miatt a gyülekezet lelkipásztor, és ez még inkább különleges volt, és nehéz volt ebből a szempontból. Károly nem egy idős ember volt, és tulajdonképpen ott nőttem fel mellette. És ez még inkább megnehezítette a dolgot. Amikor pedig jött a hír, akkor valamilyen szinten összerezzentem, hiszen egyébként is a temetés az mindig az embert megrázza. Nem lehet független egy lelkipásztor sem annak a hírére, hogy valaki meghal, de hogy valaki ennyire hirtelen, tragikus és fájdalmas módon veszíti el az életét, ez egy hatalmas kérdés volt az én életemben is. Tehát azt lehet mondani, hogy a hír az engem is megrázott, ahogyan megrázta a családot, de ahogyan megrázta az egész közösséget is, hiszen ez volt az első az egész közösségben, az első ilyen temetés. Tehát nem egy könnyű helyzet, és nem egy könnyű pillanat volt az, amikor jött a hír, de nem egy olyan dolog futott végig rajtam, ami egy lehetetlennek tűnő dolog, vagy valami, amiből menekülni kellene, hanem sokkal inkább annak az érzése, hogy Istennel ebben is helyt kell állni. És benne volt a szívemben annak a kérdése is, talán még kíváncsiságnak is lehet nevezni, hogy hogyan fogok ebben helyt állni, hiszen ez egy teljesen új szituáció, egy teljesen új helyzet, már abból a szempontból is, hogy ilyenkor a legtöbben kétnyelvű ige hirdetést tartunk, és ez volt tulajdonképpen az első ilyen kétnyelvű temetési istentisztelet, ami hatványozottan megnehezítette a dolgot. Tulajdonképpen a legnagyobb izgalom emiatt volt bennem, hogy helyesen tudjam ukránul is elmondani azt az evangélium üzenetet, ami megtólítja az ott lévőket.
A kétnyelvűségre azért volt szükség, mert az ukrán katonaság részéről jelenlévők mindegyike nem magyar volt, mert feltételezem, hogy a falu egyébként magyar, meg a család magyar, tehát ők nyilván értették volna, amit elmondasz. Jól fordítom le ennek az okát?
Az ukrán katonaság részéről nincs egyébként kérés, vagy feltétel szabva, hogy két nyelvű kell, hogy legyen a temetési istentisztelet. Egyébként akik a katonai szertartás részét végezték, azok mindenki ukránok voltak, tehát ukránul beszéltek, magyarul nem értettek. Viszont ott van egy nagyon különleges helyzet, mégpedig az, hogy ahogyan mondtam, ilyenkor részvétüket nyilvánítják nagyon sokan a környékről, sőt messzebbről is, akik szintén csak ukrán nyelven beszélnek. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a részvevőknek a száma 70-30 arányban oszlott meg, 70%-a magyar ajkúak, és 30%-a csak ukrán ajkúak, akik ott voltak is. És mivel ők ott voltak, ez adott, és ez egy szolgálati feladat, hogy hozzájuk is szóljuk. Azzal az örömüzenettel, azzal az evangéliummal, amit Isten elkészít a szívünkben. Tehát ez nem szabály, és nem kötelesség az állami elvárások részéről. Ők teljesen megelégednek azzal is, hogyha magyarul megy az Isten tisztelet. Ahogyan mondtam, tulajdonképpen a két liturgikus rész el van választva egymástól, és onnantól kezdve, hogy mi következünk, onnantól kezdve ők nem szólnak abba bele, hogy ez milyen formában történik.
Tehát akkor tulajdonképpen a belső indítatásod missziós szemlélettel fordultál ahhoz, hogy akkor elmondod ukránul is, hogy a jelenlévő csak ukránul értő emberek, a csakot idézőben mondom, tehát az ő anyanyelvükön értő emberek is megszólítva lehessenek az örömhír által, a feltámadás reménysége által.
Persze, tehát ez alapvető Isten indítatás, ami életünkben, hogy akik ott vannak abban a pillanatban, azok is részesüljenek abban a kegyelemben és abban az vigasztalásban, ami az ő életüknek a kérdése. Nagyon sokan úgy jönnek el egy-egy temetésre, egy-egy katona temetésre, hogy azért, mert ők ebben benne voltak, mert már eltemettek valakit, a fiúkat, a testvérüket, a férjüket, és oda szeretnének menni a családhoz, és elmondani azt, hogy nincsenek egyedül is. Ha végighallgatnak egy Isten tiszteletet, akkor a végén, tehát nem arra kell gondolni, hogy 30 perc volt, 25 perc volt az Isten tiszteleti rész az ige hirdetéssel, ami a magyar nyelvű részt értjük, és még 25 perc volt az ukrán rész, hanem nagyjából egy 5 percben összefoglalva a lényeget, az evangélium magvát, az igének üzenetét, és azt oda tenni azzal a szándékkal, hogy akik ott vannak, mindenki nyelvtől, nemzetiségtől függetlenül Isten vigasztalásában részesüljenek.
Hogyan készültél föl az ige hirdetésre? Most nem is feltétlen arra gondolok, hogy ukránul összefoglalni a mondandóra, tehát mi volt az ige, ha emlékszel erre az ige hirdetésre, ez márciusban volt, mik voltak a legfontosabb gondolatok, amiket oda helyeztél a jelenlévők szívére?
János evangéliumából hirdettem Istennek igét, a harmadik rész 16. verséből, egy nagyon jól ismert igei rész, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az ige jött elém akkor, amikor felhívtak, és éppen készültem egy másik ige hirdetésre. Aztán ez az ige maradt a szívemben. Elindulva az úton többet forgattam, gondolkodtam azon, hogy miként szólhatok a családhoz. Mindenek előtt a család volt előttem, az édesanyja, az édesapa, akik most elveszítik a fiúkat, és elveszítették egy megmagyarázhatatlan helyzetben, akik nem tudtak elbúcsúzni a gyermeküktől, úgy nem, ahogyan szerettek volna. És ebben a helyzetben, amikor az embernek a szívében annyi, de annyi kérdés felmerül a világban, amiben él, abban, amit meg kell élni a háborúnak, a borzalmaiban, nem csak úgy, hogy látom a tévében, vagy hallom azt, hogy tőlem távol történik valami, hanem ez ajtóstól beront az ember életébe, úgyhogy rárúgja az emberre az ajtót, és nem kérdezi meg, hogy akarod-e vagy nem, hanem ott van és felborít mindent, hogy mi az, ami vigasztalást adhat egy ilyen anyai szívben, vagy egy apai szívben is. És újra és újra ez az ige jutott eszembe, hogy amikor a világnak a gonoszságának a gyümölcse ennyire valóságos módon az életünkben van, akkor ebben a vigasztalás csak az Isten szeretete lehet. És az, hogy Isten fia éppen azért halt meg értünk, éppen azért jött el ebben a világban is, és váltotta meg az életünket, hogy ezekben a helyzetekben, amikor nincs hová menni, amikor nincs egy olyan pillanat, hogy átalszom ezt az időt, vagy kikapcsolom magam erre az időre, ezt meg kell élni a legnagyobb mélységében, a legnagyobb nehézségében ez az, ami megfogja a kezünket Isten lelke által, és azt mondja, hogy nem a halálé az utolsó szó. És éppen nem azért, mert én meghaltam, érted, és fel is támadtam, érted, nem álltam meg itt. És ennek a reménységét igyekeztem kidomborítani, kiemelni a feltámadásnak a tényében, valóságában is, és a mi jövőnkben, akár Károly életére nézve is. Nem volt egyszerű abból a szempontból, hogy amikor Károly a hadsereg kötelékébe került, és előtte is, nem egy olyan életet élt, ami az Isten útjának nevezhető. Nem ezen az úton járt. De amikor az ember olyan mélységbe kerül, mint ahová ő került, amikor nincs hová menni, és nincs már miben bízni, akkor az ember szíve az Isten felé fordul, és ennek a reménységét senki sem veheti el a családtól. Hogy ott, abban az utolsó percben, vagy pillanatban, vagy még előtte a szívét az Isten kezébe helyeztem.
Nem tudom, mennyire lehet megítélni lelkészként azt, amit most kérdezni fogok. Nyugodtan mondd, hogy ez egy esetlen kérdés, ha így gondolod, de hogy lehet, tehát hogy látod, sikerült-e ezt a vigasztalást, amiről az előbb beszéltél, az anyai szívnek, a családnak, a közösségnek is, a közelebbi, távolabbi közösségnek átadni, vagy egyáltalán meg tudja ezt egy lelkész egy ilyen temetési igéhirdetés után ítélni, hogy ez így megtörténik-e, sikeresen átmegye, hogy így mondjam, amit szeretne mondani?
Akkor nem tudtam megítélni egyáltalán. Mindaz a helyzet, ami körbevett bennünket, hogy úgy mondjam, nem segítette az ige hirdetését, és az a felfokozott hangulat, ami körülvette akár a családot, hogy idegenek jönnek oda hozzájuk egy nyelven, amit nem annyira jól értenek, és részétüket nyilvánítják, és azt látják, hogy a fiú koporsója mellett ismeretlen katonák vannak, és valami olyan történik, amire sem a falu, sem a közösség nem volt felkészülve, ez egyfajta olyan alapbeállítottságot adott az egésznek, amelyben az ige fénye, üzenete az nehezebben tudott érvényesülni. Persze nem azért, mintha vesztett volna az erejébe, hanem azért, mert maga a környezet és a körülmény az egy rettentően más volt, mint bármikor a korábbiakban. Akkor nem nagyon lehet ezt így megítélni, soha nem is tudtam, nem csak most, hanem máskor sem, hogy egy ige hirdetés ott a temetésen, a koporsónál, a sírnál mennyire szólítja meg az embernek szívét, és mennyire érti meg azt az üzenetet, amit az Isten lelke a szívünkre akar helyezni. Ez inkább az utó beszélgetések révén, a család látogatása révén derül ki, hogy megértettek-e valamit belőle, és hogy az az ige, ami ott el lett vetve, az valóban jó helyre került-e is. Én azt látom, hogy bár gyümölcs még nem lett belőle, de nem az útszélre esett az ige, hanem szívbe, amely megteremheti annak a gyümölcsét.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.